Sziasztok, ez itt a Miközöd választási kiértékelő műsora, június 10-e van, hétfő, körülbelül 3:45, akkor kezdjük ezt a kiértékelőt, és még nincsenek teljesen végleges adatok, az országban még több helyen a körzetek szavazóbiztosi elnökei még nem is tudták leadni a szavazatokat a nemzeti választási irodáknál, mert vagy az informatikai rendszer nem működik, vagy a végső nyilatkozatok, a process verbálok nem íródtak meg tökéletesen, ezért újraírattatják velük sok helyen, úgyhogy ma részleges az eddigi tudásunk szerinti adatok mentén fogunk beszélgetni, meghívottam ma Székely István Gergő politológussal, de mielőtt belefognánk, kérlek szépen iratkozz fel a csatornára, és kérlek szépen azt is fontold meg, hogy a támogatónká válsz, hogy folytatni tudjuk ezt a munkát. És szia István, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy ma velünk, ilyen fáradtan, egy hosszú éjszaka után.
Ja, na, sziasztok!
Nagy hajrá volt a tegnap, országos viszonylatban is, és az RMDSZ-nek is. Te hogy látod így összességében, hogyha értékelni kéne egy-két mondatban a tegnapi választásokat, akkor mit mondanál rájuk?
Magyar szempontból, vagy hogy?
Hát akár magyar, akár országos.
Jó, hát országos, szerintem nagyon megnehezíti a helyzetünket az, hogy még nem igazán vannak eredmények. A feldolgozottság még alacsony. Most az RMDSZ most már szerintem azt elfogadhatjuk, hogy bejutott az Európai Parlamentbe. Azt még nem látjuk, hogy milyen eredménnyel. Van részeredmény, most nemrég láttam egy ilyen 6,50-valahány százalékos RMDSZ eredményt.
Igen, Csoma Botond azt nyilatkozta a Transtelexnek, hogy 20 éve nem szerepeltek ilyen jól az EP
Na
választásokon.
most ez relatív, tehát ezt szét kell bontani. Az első állítás az az, hogy igen, az RMDSZ egy nagyon jó eredményt ért el mind a két választáson, az EP választáson és a helyhatósági választáson is. Egy bődületes mobilizációt nyomtak le. Nem is a százalékos eredmény lesz itt annyira nagyon fontos, amit az EP-re elérnek, hanem sokkal inkább az abszolút számokban kifejezett szavazószám. Az Európa Parlamenti választáson jelenleg azt írja itt, hogy 9.445.771-el szavaztak, akkor most oké, ebből lemegy az érvénytelen szavazatoknak egy vékony rétege, de nagyjából a bejutáshoz, a biztos bejutáshoz egy 480 ezer szavazatra lenne szükség, és hát ekkora szavazatszámot az RMDSZ, nem is emlékszem, hogy utoljára mikor tudott összegyűjteni. Van egy tippem, de ehhez megint puskáznom kellene, szerintem nem az elmúlt 10 évben történt, maradjunk most ebben, mert... Jó, tehát ez volt az első állítás, hogy az RMDSZ iszonyatosan mobilizált, és nagyon nagy szavazat, olyan szavazatszáma lesz, ami valószínűleg tényleg az elmúlt 10 évben nem volt. És hát ez a helyhatósági választáson is fontos pozíciók megtartásával, megszerzésével járt együtt. Ebből a szempontból az RMDSZ szerintem egy sikeres választást tud maga mögött. Igen ám, de nem mondjuk, az egyik szemem nevet, ezt már elmondtam, a másik szemem pedig sír. Tehát ez, ami a tegnap itt lement, az bizonyítja, hogy a pártszervezet, a szervezeti dimenzió, az apparátus, stb. Amikor szükséges, akkor ezt be lehet tényleg üzemelni, és hatékonyan tud, olajozottan tud működni a gépezet. Na de ahhoz, hogy egy sikeres politikai, hogy is mondjam, termékről, vagy akár egy pártot sikeresnek tekintsünk, ahhoz szerintem a szervezet dimenzió mellett kell még valami más is, egyéb is. És ez a valami más, ezt úgy nevezném, hogy egy vízió, egy üzenet, egy program, egy valami. És hát sajnos nekem az a véleményem, és ez a síró szem része a dolognak, hogy ez totálisan hiányzott ebből a kampányból. De gyakorlatilag az történt, hogy olajhozottan működő a kampánygépezet lezavarta a mozgósítást egy borzalmas, egy brutális üzenettel.
Igen, egy szörnyű volt 2-3 nappal a választások előtt. Azt vettem észre magamon, hogy szorongok ezen, és emiatt, és akkor azon kezdtem el gondolkodni, hogyha rám képes ilyen hatással lenni, aki azért így odafigyelek dolgokra, meg így szerintem néhai kritikusan viszonyulok a világhoz, mennyire brutális hatással tud lenni azokra, akik nem foglalkoznak így a politikával, pártpolitikával, az RMDSZ-nek a tevékenységével messze annyit, mint mondjuk én.
De ezzel én is így vagyok, és az a helyzet, hogy megmerem kockáztatni, hogy nálad is immunisabb vagyok. Tehát
Elképzelhető, simán.
20 éve tolom. Ja, tehát láttam már dolgokat, stb., de ez olyan, hogy még akkor is, hogyha az ember le tudja bontani, meg mondjuk ez a szakmája, meg stb., akkor is megérinti.
Tehát akkor azt elmondhatjuk összességében, hogy az a kampány, amit azért most már eléggé egyértelműen állíthatunk szerintem, hogy így a Fidesz importálta ide nekünk, vagy az RMDSZ exportálta,
Ő
valahogy én nem
extra, a
is tudom,
Fidesz
hogy
exportálta, a Fidesz importálta.
így van.
Bocsánat, fordítva, a Fidesz exportálta, a RMDSZ importálta.
Így van. Tehát, hogy akkor elmondhatjuk, hogy ez a nagyon erős Fidesz kampány stílus és propaganda, amit ők gyúrtak Magyarországon és gyúrnak Magyarországon, az igazából megérkezett hozzánk, és ennek egyértelműen látható eredményei vannak.
Gondolom, hogy igen, tehát ez egy olyan kampány volt, ami elsősorban az embereknek a legbelsőbb és hogy mondjam, legzsigeribb érzelmére appellált, még pedig a félelemre.
Tehát konkrétan egzisztenciális krízist keltettek bennünk.
Szóval tehát a szorongásokat felturbózni, kimaxolni. Na, nem mentek éppen odáig, mint a Fidesz, amikor Orbán Viktor elkezdett atomháborúról értekezni, a magyar média, nem szoktam nem nevezhetjük azt közmédiának, amikor az elkezdett, mit tudom én, Japánba, vagy hova mentek, hogy nukleáris robbanás utáni dolgokról tudósítsanak meg ilyesmi. Bocsánat, nem láttam, csak ilyen foszlányokba jutott el hozzám. Próbáltam azért annyira, amennyire lehet nem kitenni magamat ennek a propagandának. Tehát idáig nem jutott el az RMDSZ, hogy atomháború, de azért
Ha ezt így kijelenthetjük, akkor nézzünk egy kicsit bele abba, hogy valójában mit tettek volt. Szerintem átlagosan azt elmondhatjuk, hogy többé-kevésbé az lett, amire számítottunk, meg gondolom az, amire az RMDSZ is számított, tehát hogy nem veszített nagyon nagy helyeket, és nem is húzott be nagyon nagy helyeket, mondjuk talán ide besorolhatnánk Székelyudvarhelyt, végre visszanyerte Udvarhelyt, de akkor talán menjünk egy kicsit sorba, hogy könnyebb legyen. Itt, amit folyamatosan kiemeltek, hogy jaj, de jó, és egy új helyet húzott be az RMDSZ, ez a Bákó megyei Gajcsána polgármestere, aki Gál Alina, ráadásul egy hölgy is, erre most jelenleg nagyon büszke az RMDSZ. Na de hogyha nem a Csángó vidéket nézzük, akkor azt látjuk, hogy a négy megyevezetést ugye megtartotta, annyi különbséggel, hogy Borbély helyett most már Bíró Barna Botond lesz a Hargita megyei tanácsának az elnöke. És hogy bármi különöset, érdekességet elmondhatunk arról, hogy Hargita megyében mi történt, vagy történt-e bármi különleges vagy érdekes?
hát szerintem egyetértek veled, a legérdekesebb ez a udvarhelyi történés. És hát ebben igazából az érdekes, hogy ez egy kiütéses győzelem. Ugye nem nagyon láttuk tisztán, hogy mi fogott történni, de az lett, hogy tényleg kiütéssel nyert az RMDSZ itt. Most a kérdés az az, hogy Szilusz névre, a becenévre hallgató új polgármester mennyire fog tudni autonóm személyiségként, autonóm vezetőként viselkedni ebben a városban, és mennyire kell majd a Antal Lóci és az újdonsült tanácselnök Bíró Barna Botond csoportjának a politikai irányvonala szerint majd eljárnia. De egyéb is történt azért Hargita megyébe, szerintem azt is meg kell említeni, hogy Gyergyó Szent Miklóst elbukta az RMDSZ. Nyilván nem pont akkora, nem szól pont akkorát, de azért ez is egy fontos fejlemény. Ugyanakkor a kis pártok szerintem nagyot nem mozdultak, Hargita megyében legalábbis, tehát továbbra is Székelykeresztúr és Szentegyháza EMS vezetés alatt marad. Községekben még nem néztem bele.
Szatmára azt mondják, hogy a legutóbbi adat, amit láttam, az az, hogy magabiztosan nyert Keresztényi Gábor. Szóval már németiben 65% fölötti a szavazati arány, amit ő megszerzett, és az egész megyében mindösszesen egy polgármestert veszített Szatmár, az RMDS, és ugye itt volt a leghangosabb az utóbbi időkben az AUR is. Erről így mit mondhatunk el? Annak ellenére, hogy ugye a mozgósítás is nagyon erős volt, és az RMDS is nagyon nagyon-nagyon lereagálta minden aurósnak a mozzanatait, mégiscsak azért szerintem nagyon egyértelműen vitte Kereskényi és a megyei tanácselnök is.
Igen, hát most lehetett ilyet olvasni, hogy 65%-kal nyert Kereskényi. Ezzel az a baj, ezzel a hírrel, hogy hiányzik belőle az, hogy pontosan milyen feldolgozottságnál tartunk, és még jobb lenne azt is tudni nyilván, hogy ezeknek mi a megoszlása. De ez egyébként ez egész nap, egész délelőtt ez volt a jellemző, elég frusztráló volt. Szóval maradjunk abban, hogy várjuk meg a végét. Amennyiben ez igaz, akkor Kereskényi tényleg akkor átnyert, hogy a Holdról is látszik, amennyiben ez igaz. De akkor is nagy fenyvert igyeksz, hogyha nem 65%-kal ismétli meg, hanem mondjuk akár 50-vel. Tehát abszolút többséggel. Mert azt tudom mondani, hogy 4 évvel ezelőtt is, 8 évvel ezelőtt is kapott román szavazatokat, és ez szerintem végig látszott. Tehát mi a tegnap azért én ezt a két várost nagyon szoros figyelemmel követtük, tehát Szatmárt és Vásárhelyt, és végig látszott az, hogy Szatmár sokkal simábban ment, mint Vásárhely, egyértelmű volt a mintázat. Ugyanakkor estére ott is volt egy kiegyenlítődés a magyar és a román szavazat, a szavazókedv vagy mozgósítás között. Tehát a magyar mozgósítási hullám az mint a hamarabb levett volna, és aztán estére kiegyenlítődtek a román többségű része is a városnak. Ez Vásárhelyhez képest látszott a különbség egyértelműen, Szatmár simábban ment. Ebből én csak annyira tudok következtetni, hogy szerintem a Kereskényi győzelme az kategorikusabb lesz, mint a Sósé. A Sóséről is egyelőre annyit tudunk, hogy bár kijelentették, 40%-ot mondanak, még ott talán még azt is írta, hogy 90%-os feldolgozottság. De mindegyikből hiányzott a többi jelöltnek a eredménye. Vásárhelyen ugyan annyit lehetett látni, meg volt pendítve egy olyan, hogy a második helyen Flória van.
Így van, igen.
Erre, hát te vagy a vásárhelyi, de én nem vásárhelyiként azt mondtam, hogy Jézus Mária.
Hát én is ezt mondtam, pont tőled akartam megkérdezni, hogy szerinted mi a jó ég történik. Én mindenkinek azt mondtam, hogy szerintem Vásárhelyen nagyon sokan Stockholm-szindrómában szenvednek, mert én őszintén, én azt láttam, hogy az elmúlt, tehát a választások előtti 1-2 hétben nagyon komolyan ráállt Sór Zoltánnak a kampány kommunikációja arra, hogy konkrétan Flóra ellen kampányolt. Tehát már nem Sór Zoltán ért kampányoltak, hanem Flóra ellen. És én le voltam döbbenve, hogy ott tartunk, hogy ez az ember felszívódott 4 évre, most visszatér, mindenki tudja, hogy mit művelt 20 éven keresztül, és mégiscsak annyira erősnek és veszélyesnek érzi a Sór Zoltánnak a kampánycsapata, meg gondolom a Vásárhelyi vagy a Maros megyei RMDS, hogy ennyire rá kell állni a kampányra, és nagyon meglepődtem, igen.
Úgy tűnik, hogy jól tudták, hogy mire kell. Úgy tűnik, hogy jól látták ezt.
Tehát amikor 43%-ot mutatott még Sór Zoltánnak, és akkor nagyon alacsony volt a feldolgozottság, akkor majdnem 20%-on volt
Így van.
Flóra.
Így van. Tehát szerintem jól látták, hogy Flória lesz az első számú ki, én nem láttam, mondjuk nem is követtem. Szerintem ez elsősorban két dolgot jelent. Az egyik dolog az, hogy nem volt nála jobb jelölt. Tehát se a PSZD, se a PNL nem tudott előállni egy kredibilis jelölttel, vagy még annyira se egy olyannal, aki mögé aztán felsorakozzon blokkba a román szavazóbázis. A másik dolog viszont, amit jelent, az szerintem az, hogy Vásárhelyen még mindig sokkal élesebb az etnikai törésvonal, mint Szatmáron. Tehát úgy tűnik, hogy Szatmáron Kereskényi most már masszív mennyiségben tud román szavazatokat is megkapni. Ez viszont Sors Zoltánra nem igaz. És hát
Hát jó,
itt
mondjuk
egy
ugye
dolog az, hogy a
Kereskényi
város.
harmadik mandátumát nyeri most így el,
Hát
ez
igen,
nagyon
tehát
jó,
ez az
tényleg az
egyik
első
dolog,
volt.
igen, nyilvánvalóan ez is benne van. Benne van az is, hogy úgy tudjuk, hogy sikeresebb az elmúlt ciklusa, és nem csak az elmúlt, hanem tényleg már két ciklusa volt, az már lehúzott, Sorsnak az első ciklusa volt, de úgy tűnik, hogy Sors a románok lakott van a begyükben, de még ez keresztényről nem elmondható, és ez valószínű, hogy ez azért azzal is összefügg, hogy hogyan politizáltak az elmúlt években.
Nézzük meg Kolozs megyét még egy kicsit. Körösvön, Kalotaszent Királyon, Tordaszent Lászlón, Kisbácsban, Várfalván és Búzában, illetve Magyarszobáton is maradt az RMDSZ-es polgármester, Széken a függetlenként induló Sallai János nyert. Kisbácsot vitte még az RMDSZ, Balázs János újabb mandátumot nyert, illetve Tordaszent Lászlón Asztalos István maradt a polgármester. Viszont ugye, ami nagyon érdekes Kolozs megyében, és ugye főként Kolozsváron, hogy a függetlenként induló Szabin Szörmás a szavazatok 32, vagy a jelenlegi feldolgozottságnál a szavazatok 32%-át szerezte meg. Nyilván Emil Bok 46%-kal vitte ezt a választást, és újabb mandátumot nyert magának, de ugye a nagy különbség ott van, hogy 2020-ban 75% a szavazatok
Igen.
75%-át kapta Bok. És hogy itt azért mégiscsak a semmiből érkezett ez a Szabin Szörmás. Én azt hiszem, hogy azt talán kijelenthetjük, hogyha valakinek volt egy rendes programja, és egy többé-kevésbé
És
emberi és
kampánya.
normális kampánya, akkor az a Szabin
Az ő
Szörmás
volt.
volt.
Igen.
És úgy néz ki, hogy ez azért csak eljutott, és a kolozsváriaknak egy tehetős részét, azért szerintem mondhatjuk, hogy egy tehetős részét megérintette.
Hát igen. Én azt gondolom, hogy itt már látszik, hogy Emil Bock rejtmenetben van. Megnyerte, elég masszívan megnyerte, de én meg nem kockáztatni, hogy az utolsó mandátumát kezdi meg Bock. Tehát Szörmásnak a teljesítménye ugye elsősorban azért nagyon mondjam, megsüvegelendő, vagy nem tudom, jelentős, mert függetlenként tudta ezt a dolgot elérni. Aztán, hogy a stábjában kik voltak, meg honnan volt rá pénze, meg sok többé, én ezt ennyire nem követtem, de abszolút egyetértek veled abban, hogy volt fantázia a kampányában. Tehát nem ezek a ócska lózungok, vagy mit tudom én, metró kapavágás pontválasztás előtt Bok oldaláról, a PSZD ugyanazokat az unalmas paneleket vette elő, hogy még annak idején, mit tudom én, 20 éve mit csinálta a PSZD kormány Kolozsvár érdekében. Na, tehát volt fantázia abban, amit csinált Szörmás. Arról tudsz valamit, hogy az 20 éves erőt mennyit kapott? Mert én nem találkoztam ezzel, tehát ezt, amit mondtál, ez a 46-32, ezt láttam én is, de
Na várjál,
döntenet szóval semmit nem láttam.
a megyei tanácsot nézem, Pennellé 37%-on áll. Igen, a PSZD több mint 18%-ot, az ADU, az úszére, ugye az Egyesült Jobboldal 22%-ot, az AUR 17-et kapott. Kolozsváron a városi tanácsban a Pennellé 38-at, az RMDSZ 16-ot és a PSZD 13-at kapott.
Igen. Hát amennyiben 16-ot kapott az RMDSZ, az egy nagyon jó eredmény
Igen,
magyar
erre már azt
szempontból.
mondják, hogy
Igen.
ugye négy tanácsosi helyre számítottak, de ezzel a 16%-kal esélyes az 5 akár a
Az
6.
etnikai arányon fölül van. Tehát az egy nagyon jó eredmény. Mindegy, én arra kérdeztem rá, hogy Bonitorécu, mint polgármester jelölt, és el is mondom, hogy
Ja.
miért. Tehát szerintem ez a Szabin Szörmás dolog, ennek a kulcsa itt az, hogy mit tud csinálni ez a fickó a következő 4 évben. Tehát nekem meggyőződésem, hogy Bokkal a szánkó elindult. Jó eséllyel az utolsó mandátumát kezdi meg, és hogyha valaki egy 32%-kal berobban a prérire, akkor az a következő választáson már főkihívó lehet. A kérdés az,
Igen.
hogy ez Szörmás talál magának egy pártszervezetet. Tehát ő azért független, ugye, mert példelés volt, de amikor el akart bejelentett, elindult Bok ellenébe, akkor először kidárták ott a parlamenti bizottságból, amiben ő elnök volt, visszahívta a például, és aztán nem tudom pontosan, hogy kizárták ki a pártból, vagy sem, de
Én úgy tudom, hogy talán igen.
jó eséllyel ilyenkor az embert kizárják a pártból, hogyha elindul a választáson egy nehéz ember ellen a pártból. Ez a kérdés, hogy tud-e találni magának egy pártszervezetet? Mert függetlenként azért ezt eléggé nehéz behúzni egy ekkora nagyvárosban. De szerintem mindenképp számolni kell még vele. És én arra gyanakszom, hogy inkább a helyhatósági választáson, és nem az, hogy akkor most megkapaszkodik valamilyen szalmaszálba ősszel vagy télen a parlamenti, bejut a parlamentbe megint, és akkor köszönjük szépen letette erről a terméről. Na, tehát én azt gondolom, hogy most ez így előkészíti a kolozsvári váltást végében. Na, de akkor, hogyha már itt tartunk, és felolvastad a megyei tanács eredményeket is. Hát ugye ez azért fontos, mert a helyhatósági választások esetében a megyei tanács eredmények azok, amelyeket politikai szavazatnak lehet tekinteni. Ezeket lehet legjobban hasonlítani például a parlamenti választással, vagy akár az Európai Parlamentben is. Mert itt nincs annyi személyfüggő dolog, mint mondjuk a helyi tanácsoknál, vagy végig, ugye a polgármestereknél. Na most ez azt mutatja, hogy hát bizony a Pennerének ez nem egy jó eredmény. Ez nagyon nem jó eredmény. De lehet folytatni a sort, hogy nem csak itt nem volt Pennerének eredmény. És mondjuk a Bihar megyeit nem láttam. Mondjuk ott azt láttam, hogy a várost azt megnyerte a Pennerének, várható is volt, de arányra nem emlékszem. Az sem, hogy Bolozsán milyen eredményt kapott, szerintem az is egy kategorikus lesz. Viszont sok helyen a PNL nagyon nehezen nyert, vagy egyáltalán nem nyert. Dévát elvesztették, Játrájáncot elvesztették, kivétel Szripkáru Brassóba, tehát az egy nagy fegyvertény.
Igen,
Brassót
ott
visszavették.
visszavették az úszörétől, igen.
Visszavették, ehhez kellett nyilván az is, hogy ott közös jelöltállítás volt a PSZD-vel. Ugyanez a történet viszont már Temesváron nem sikerült.
Igen.
A megyében győztek, viszont ott meg az meg PSZD jelölt volt az, akiből most Temes megyének lesz a megyei tanács elnöke. Máramarosba a PSZD legyőzte a PNL-ét, és lehetne folytatni ezeket a dolgokat. Arad várost megnyerte a PNL, nem tudom, hogy milyen arányjal. Konstancát megnyerték, de nem tudom, hogy semmilyen arányjal. Jast megnyerték nagyon szorosan, vagy relatív szorosan, hogyha jól tudom. Szóval 1 szó mint 100, és lehet, hogy most mondtam olyat is, ami nem teljesen stimmel, de én úgy látom, hogyha a két nagy pártot kell hasonlítani, akkor itt a PSZD az, aki elégedettebben ment el, vagy legalábbis ma este már elmehet elégedettebben aludni. A PNL-nek viszont vegyes, nagyon vegyes a rekordja.
Igen, ma miközben figyeltem a híreket, találtam is egy térképet, amit valamiért lezártam, úgyhogy most már nem találom megint, de azon egyértelmű volt, hogy a PSD, tehát megyei tanács szempontjából a PSD vitte a Kárpát vonulatok megyéit, és mindent szinte, ami a Kárpátokon kívül van. Ugye a négy magyar vezetésű megye, az volt zöld, és néhány megye így az Erdély medencében, az volt az, amit a PNL-nek sikerült megtartani. Úgyhogy igen, elég szörnyen szerepeltek ők is, viszont hogyha már az országos eredményeknél tartunk, azért volt, aki ezt a választást még jobban, ha finoman fogalmazok, akkor megszívta, tehát itt az Uszeré volt az, aki azt hiszem a leginkább megérezte, mondhatjuk, hogy az Áurt. Tehát ugye az Uszeré időközben Katalin Drula, aki az Uszerének a vezetője, ő le is mondott a
Igen.
szörnyűséges eredmények láttán. Ugye elveszítették Brassót, és ugye Bukarestben az első és második szektor volt az, amit 2020-ban megszereztek, és most állítólag itt vannak a legnagyobb harcok, hiszen a jelöltek egyik helyen tudtam a PNL-s jelöltel, a másik helyen PSZD-s jelöltel nagyon-nagyon fejfej mellett haladnak az eredmények, úgyhogy eléggé szomorúan szerepelt, és ugye az Uszerének nem sikerült egy megyei tanácsot sem megszerezni.
Igen. A Brószerének szerintem, amit elkönyvelhet sikerként, az Temesvár, amit megtartottak, Bákót szintén megtartották,
Igen.
és hát, bár ez nem stimmel teljesen, Bukarest. Tehát ez
Hát én még
az,
nem
hogy
mondanám ezt így, mert
nem,
mielőtt...
Nikusordára
Jaj,
gondolok.
Nikus
Most ez most
Ordán.
nyilván nem, ez nem direktben Brószeré, de
Tehát függetlenként
nyilvánvalóan, hogy
indult, igen.
igen. De attól még az a tény, hogy a beszedés és a pedelés ellen jelöltet állított, hogy a 19 vagy 20-ban elnézést Mikus Ordánt, akkor még támogatta a pedelését, hát most nem így volt. Mert hát ez, ami esetleg sikerként könyvelhető el, Klopp Normand az első kerületben talán még behúzhatja, vagy legalábbis én, ahol abba hagytam ennek a történésnek a követését, akkor még olyan volt, hogy nagyon, nagyon szoros volt a dolog. De egyébként így van. Most ugye jobbhoz nem tudok nyúlni, mint az exit pollhoz, ami ugye 11%-ot mért az Egyesült Jobb Oldalnak, és ebben ugye az USZ-re mellett még ott van a Ludovik Orbán féle jobboldal ereje, és ott van még a PMP, a Népi Mozgalom pártja, mint Băsescu-nak ugye a volt pártja. Hát korábban is mondogattam én ezt már a nyilvánosság előtt is, hogy ez egy furcsa kombináció, furcsa koalíció volt. Úgy néz ki, hogy annyira nem díjazták ezt a választók sem. Azt gondolom, hogy Trulának a lemondása tökéletesen indokolt. Tehát ebből a szempontból talán azt kell mondani, hogy oké, ez egy teljesen becsületes és becsülendő gesztus volt részéről, hogy felelősséget vállalja és lemondott. Ugyanakkor az USZRE, hát emlékezzünk, hogy 4 éve, 5 éve az EP választáson 23%-ot kapott, és a 20-as parlamenti választáson pedig 15 és 16 között. És hát igazából nekik, mint ilyen kvázi rendszerellenes pártnak, vagy akik ezzel a korrupcióellenes diskurzussal kampányolnak még mindig, nekik az Európa Parlamenti választás kellett volna legyen a otthoni terepük, vagy a kedvező terepük. Most persze azzal, hogy rá lett szervezve a helyhatósági ezt a dolgot, azért megfúrta, vagy gyengítette. Na, szóval úgy gondolom, hogy ott válság lesz, az is lehet, hogy az egész megint széthullik, közben Csorosik ugye nem jutottak be az EP-be, belpolitikai teljesítményük egyáltalán nem értékelhető, ott lesz egy kis átrendeződés ebben a, hát minek nevezzem, neoliberális, korrupcióellenes párt, ami végül is ebből a reziszt mozgalomból maradt. Tehát ez a választói bázis és ez a politikai kategória. Na, de én azt gondolom, hogy folytathatjuk a sort, hogy bizony az AUR sem tapsolhat magának. És itt is hasonló a szituáció néhány szempontból, mert ugye az exit poll 15-öt mondott, de mégis tök mindegy, mert bármi, ami 20% alatt van, én úgy gondolom, hogy az bőven elég lesz ahhoz, hogy az AUR-ban kiváltson mozgásokat. Ami alatt elsősorban azt gondolom, hogy hát Sibionnak a pártelnökségét és leadershipjét, és tehát azt, hogy ő most az első számú alfa hím arra fele, ezt többen meg fogják kérdőjelezni. Tehát én arra számítok, hogy egyenesen Claudio Törzi is szerintem itt most meg fog próbálkozni azzal, hogy
Rálép a gázpedálra, hát ha átveheti a helyét
igen.
Simionnak.
Igen, tehát ez itt most egy nem olyan eredmény, amivel a pezsgőt kibontottuk, megittuk, és akkor holnaptól tervezzük az elnök választási kampányt. Itt az AUR-ban is be fognak indulni hullámzások és feszültségek. Ugye, ha hihetünk az exit pollnak, akkor sosem nem jutott be, ugye,
Igen, így van.
az EP-ben. Ugye akkor volt ez a nagyon furcsa epizód az Aur és a sosak férje vagy ex-férje között, hogy
Ja,
kvázi,
szavazathamizás,
hát,
hamisítások, vagy
hogy
aláírás
kvázi
hamisítások.
segített az Aur, hogy elindulhasson sosak férje, hasonló
Férje, igen.
névvel, hasonló logóval, stb. Na, szóval szerintem itt a szélsőjobbos berkekben is várható, hogy beindul a csípúja a választás után.
Érdekes egyébként, mert a tegnap pont Máramaros megyében utazgattunk, és annak ellenére hát valószínűleg a PNL nem számított egy ilyen eredményre, mert Nikolai Csuka nagyon egyértelműen készül már az államelnök választásra, tele van óriás plakátolva Máramaros megye, gondolom, hogy
Csak
jön errefele is.
nem csak én láttam, hol láttam, Brassó megyében láttam. Tehát erre gondolsz, ugye ez az unosztásom služba patriai
Így van,
feliratból.
nagy fekete háttér, tehát hogy
Tehát
ne is akkor
egy katona a
felismerhet.
haza szolgálatában. Igen, hát ez végül is, ugye van ez a furcsa kampányszabály Romániában, hogy hát a kampányidőszakon kívül kell igazából óriás plakátozni, mert a
Aha.
kampányidőszakban nem lehet. És hát elindult a helyezkedés. Egyébként ugye ennek az egész egyesített EP listának ez volt az egyik motivációja, hogy hát így a két nagy párt jobban el tudta kenni a felelősséget, meg azt, hogy kinek az eredménye is az az eredmény. Szerintem nem katasztrofális a Pennelly eredmény egyébként, és Csukka nyilatkozott is egy olyat, hogy 2 millió fölötti szavazó, és ez milyen jó. Ezt gondolom a megyei tanácsokra és a polgármesteri és a helyi eredményekre is alapozta, és nem a VP választás eredményére, mert azt ugye nincs is onnan tudja, hogy ezt hogy osztott meg. Az azért nem egy rossz eredmény, most viszont ezt ugye árnyalja az, amiről korábban beszéltünk. Nem csak, hogy egy csomó korábban erős bástyának számító, vagy fellegvárnak számító helyen gyenge lett az eredmény, hanem csomó helyen pont a PSD az, akitől kikaptak.
Igen.
Na,
És ugye
tehát...
sokan mondták, vagy pecgették azt, hogy ebben az esetben, hogyha nem is tudom, hogy mi volt az eset, de hogy felmerült az, hogy ezek után a választások után ez a két nagy pártnak a koalíciója, ezt meg fog bomlani. Te látsz erre esélyt most?
Igen. Tehát most az Our probléma ugye kvázi ki van pipálva. És most nyilván azért a Pennelly óvatos kell legyen. Tehát hogyha azt látják, hogy ebbe a konfigurációba Csuka mégse tudna bejutni a második körbe, második fordulójába az elnök választásnak, akkor nyilván óvatosak kell lenniük. De én úgy látom, hogy itt most, amiről az előző kérdés kapcsán beszéltünk, az USZERÉ hatalmas sebet kapott. Jelenleg azt se tudjuk egyáltalán, ki az, aki, ahogy a román sajtó mondja, aki prezidenciális a pártból, most, hogy túl le kellett mondjon. Úgy látom, hogy a szélső jobb oldalon is, ugye, tehát Sibion is most hát kellemetlen helyzetbe került a saját táborán belül. Ez szerintem mindenképp Csukának kedvező. A gond most már igazából Mircea Dzsolna lesz. Tehát ő még itt egy ilyen fekete ló, akiről nem igazán látjuk, hogy mit tud elérni. Egyébként én úgy gondolom, hogy független jelöltként egy romániai elnök választáson nem lehet 30% fölé menni, úgy, ahogy most egyesek bemérték. Tehát az, hogy most itt mértek ilyet, hogy Dzsolna esetleg 35-37 ilyen, mert ilyesmire emlékszem. Szerintem sokkal inkább egy ilyen taktikai játéknak a része. Úgy, ahogy egyébként Bukarestben is, hát nagyon durva volt, amit ott a felmérésekkel lejátszottak. És egyébként most ez csak ilyen rövid zárójelként, hogy eléggé, tehát nem mentem nagyon mellé azzal, hogy nem, amire vártam, eléggé az jött be. Egy dologban nagyon belé fogtam is a Bukarest. Tehát úgy gondoltam, hogy Fírja sokkal jobb eredményt fog elérni. De ez nem jött be. Viszont ennek is nyilván megvan a maga előnye, még meg előnye nem számunkra, hanem Csolákus szerintem most nagyon boldog. Tehát egy fontos rivális, aki lett iktatva a párton belül.
Ez nagyon érdekes, mert Fierára nem gondoltam, így ő egy adott ponton rajta volt EP listán is, hogyha jól emlékszem.
Rajta is van
Rajta
az
is
EP
van, te.
listán, és valószínűleg át is fogja venni a vaddátumát, mert mi a felét csinálja legyene.
Csináljon, így van.
És ez egy kicsit
Igen.
ilyen kifizetés jellegű is, mert ugye Bukarestbe emlékezzük vissza, hogy egy über nagy bénázással indult a közös kampánya a PSD-Pennelly-nek,
Így van,
hogy
állítottak egy közös
behozták a közös
jelöltet.
jelöltet, hogy hívták ott az orvost, mert levegőt a szemben. Körsztoljú, azt hiszem.
Körsztoljunk, igen.
Igen.
Ezt
Na,
meg
és
kell
akkor őt ugye
tanulni.
vissza kellett léptetni, hát nem ugyanolyan okokból, mint Szent Királyi Alexandrát,
Hát
hanem
igen.
kínosabb okokból vissza léptették, és akkor helyette mind a két párt állított jelöltet, a PDL egy gyenge jelöltet, egyértelműen gyenge.
Nagyon gyenge jelöltet állítólag a Bukarest történetében, választási történetében a PNL még ilyen gyenge százalékot nem ért el, mint Bordózsa 7, körülbelül 7 százalékával.
Azért ez az erős árnyalja az a tény, hogy ezelőtt 4 évvel le volt Jelöcsök, és kétszer Görlikus Ordánnal lettek. De egyébként igen, igazából. És a PSZD-ről meg hát ugye ügyeletesként beugrott Gabriela Firea, és most ugye eljátszák azt, Csolákú is eljátsza, hogy hú, hát igen, hozta, bentette a menthetőt, és milyen ügyes volt, de szerintem Csolákú titokban fellélegzett, ki van pipálva párton belül egy potenciális erős rivális.
Jelölt. Még egy annyira, vagy az merült fel még itt bennem, beszéltünk az USZR-ről, amit ugye sokáig, amikor a magyarországi politikáról beszéltünk, vagy beszélgettünk, akkor ugye a Momentummal hasonlítottuk össze, és azt látjuk, hogy ugye most a Momentum is eléggé csúfosan leszerepelt, Donát Anna ott is ugye lemondott a Momentum éléről, ők se jutottak be az EP-be, nagyon úgy néz ki, van valami vagy látsz te bármi párhuzamot a között, hogy ezek a pártok, amik így kvázi a semmiből emelkednek fel, és nagyon neki mennek a hatalomnak, aztán meg kvázi azt látjuk, hogy beágyazódnak valamennyire ebbe a mainstream narratívába, utána már nem életképesek?
Igen, én azt látom, hogy itt alapvetően az van, hogy amit annak neveztünk, hogy egy adott ponton írtunk Kis Tamással egy ilyen szöveget, aminek az volt tehát abban azt használtuk, hogy antikorrupciós populizmus az, amit ezek a pártok nyomnak, és hogy egyébként tehát ez vegyítve egy ilyen eléggé kritikátlan neoliberális gazdasági és társadalom politikával. Na, és gyakorlatilag ezek idéznek ki most itt a régióban ezek a liberális pártok, tehát hogy igazából a meghatározó, ez a két dolog a meghatározó a programjukban. Úgy tűnik, hogy ez kipukkadóban van. Hogy mi ennek az oka, ezt most itt nem merném. Lehet, hogy megérni egyszer ennek egy külön adást szentelni, de úgy gondolom, hogy ez most itt kipukkadóban van, és tényleg, ahogy te is mondtad, tehát semmi más üzenet itt mögötte nem volt. És ebből a szempontból én látok itt egy párhuzamot, viszont ami jelentős különbség a két ország között az az, hogy Romániában ezt az EP választást én úgy értékelném, hogy a régi pártok, a mainstream pártoknak egyfajta újra konszolidációja. Mert ugye az USR és az AUR az, ami, tehát az új és a protestre utazó pártok azok, amik hát eléggé befülöttek, felsültek. Még a PSZD és az RMDSZ is úgy néz ki, hogy jó eredményt ért el. És a PNL, tehát a régi pártok, a mainstream. Magyarországon viszont pont, hogy nem ez történt. Magyarországon a Fidesz is, és a DK is. És helyettük pedig megérkezett az
A Tisza.
aktuális messiás, Magyar Péter és a Tisza személyében, ami végsősorban egy újabb iterációja ennek a Petternek, mert végsősorban a Momentum is így kezdte annak idején az olimpiával, aztán utána a Márki-Zay következett, és most pedig Magyar Péter. Annyi, hogy úgy tűnik, hogy Magyar Péter minden eddiginél sokkal profibban csinálja, egyrészt. Másrészt a társadalomban is a feszültségek, egyszerű kumulatív logika folytán sokkal nagyobbak.
Jó, még egy kérdésre visszatérnék a mi régiónkban. Nem tudom, hogy vannak-e már rá adatok, vagy tudsz-e bármit arról, hogy ugye mi történt a Szarványban, Nagybánya-Brassó, ami ugye az RMDSZ-nek egy nagy szívfájdalma volt, mert 2020-ban kikerültek városi tanácsból, megyei tanácsból, mindenhonnan, és most megpróbálták ugye főként Nagybánya és Brassó kapcsán visszajutatni a képviselőiket a városi és megyei tanácsokba. Tudsz bármit arról, hogy itt mi történt?
Nem tudok sajnos semmit, annyit tudok, hogy rohadt magas volt a részvétel. Tehát Báravaros megyében a tegnap láttam egy ilyet, hogy 220 ezer szavazat, 220 ezer szavaztak, az azt jelenti, hogy 11 ezer szavazat kellett volna, az rém sok. Nagyon-nagyon sok, ahhoz tényleg nagyon-nagyon jó mobilizáció kellett volna. Lássuk, nem akarok se pessimista, se optimista lenni. Tehát ismétlem, az RMDSZ mobilizáció meghaladta a várakozásaimat. Tehát ugye 480 ezret kére ahhoz, hogy bejussanak az EP-be. Ez most már úgy néz ki, hogy meg lesz. És nem kizárt, hogy még lényegesen több is lesz, mert ugye elhangzottak ilyen nyilatkozatok, hogy 500 ezer, hogy ennyi szavazatot nem kaptunk, nem tudom mennyi ideje. Ha már lenyilatkozták azt, hogy bent vagyunk, akkor, hogy mondjam, gondolom nem akarnak Mircea Joana 2004-es sorsára jutni, hogy aztán holnap azt megnyilatkoz, hogy ups, mégse. Tehát elhiszem. Az adatokból én azt látom, hogy valószínűleg ez meg lesz, de azért nem lesz egy akkora hű, de mekkora nagy etnikai arány fölötti eredmény. Hatalmasat mobilizált az RMDSZ, de ez kérdés, hogy a szórványban is így van-e, mint mondjuk Székelyföldön, Párciumban. Úgyhogy ez két esélyes, holnap reggelre kiderül, gondolom.
Hogy látod, hogyha most sem sikerül visszajuttatni RMDSZ-es képviselőket városi tanácsba, megyei tanácsba, valaha még lesz esély?
Hát egyre csökkenő esélyek vannak, egyszerűen a demográfia miatt. Nem mondanám azt, hogy nem lesz többé esély. Vannak nagyon érdekes dolgok, például az, hogy az RMDSZ ezen a választáson felfedezte például a mozgóurna intézményt. Tehát eddig is volt mozgóurnázás, de most tudatosan, legalábbis bizonyos megyékben, tudatosan ezt nyomták, belátták, hogy ott van tartalék. Na most mozgóurnázással a szórványban is van tartalék. Rendesen. Tehát lehet itt még próbálkozni ezzel-azzal. Aztán a következő lépés, amiről nem tudom, hogy veled is beszéltük már ezt, hogy egy adott ponton meg kell lépni azt, amit most Temesváron megléptek. Tehát
Ja,
az, hogy
igen.
bemennek
Beállni.
egy olyan koalícióba, ami vállalható, egy olyan választási koalícióba, és azzal be tudnak vinni egy, vagy max. Kettő, de inkább egy képviselőt, ami még mindig jobb, mint hogyha nem jutnának be sehova. Ez azért ironikus ez a dolog, hogy ha most nem jön össze, mivel tényleg tehát látszik, hogy volt olyan területi szervezet, ahol azért masszívan megpróbálták a szervezetet újra tehát élettel megtölteni, viszont ez a borzasztó magas, legalábbis nagyon magas részvételi arány, ez megnehezítette az RMDSZ mobilizációt.
Én ennyit írtam össze, szerinted valamit kihagytunk, valamiről még kéne?
Hát lehetne itt nagyon sok mindenről beszélni. Igazából szerintem a nagy kérdés a jövőre nézve az a valamivel, amivel indítottuk. Hogy oké, megvan oldva ez a probléma, bent van az LMDSZ az EP-be, megtartotta az önkormányzati helyeit többnyire, így tamot még hozzá is tudott tenni ehhez, oké. És akkor mi következik innen? Megyünk tovább ebben a stílusban? Vagy az következik, hogy most hál' Istennek jövő hétvégén, vagy ezen a hétvégén indul az EB, és akkor mindenki hirtelen a fociról fog beszélni, és a politikát elfelejtjük? Vagy tényleg az következik, hogy itt egy olyan vonatra szállt fel az RMDSZ, amiről hát nem tudom, hogy le lehet-e szállni, anélkül, hogy ennek súlyos morális következményei. Vissza kell térnem ide, hogy igen, tehát fantasztikusan teljesített a pártnak a szervezeti dimenziója, ugyanakkor, hogyha nincs egy víziónk, hogyha ebbe merül ki a víziónk, hogy az emberek legmélyebb félelmeit piszkáljuk fel, arra appellálunk. És akkor, oké, riogatunk az áóra, riogatunk, de mi van akkor, hogyha tényleg beüt egy krah? Nem járunk úgy, mint a mesébe, amikor jön
Farkast
a farkas, jön
kiejtenek,
a
vagy mi?
farkas, igen. És hogy tényleg jön a farkas, akkor mit csinálunk? Szóval nem tudom, én úgy gondolom, hogy egyrészt negatív üzenetre, másrészt zsigeri félelemre, harmadrészt ellenségképzésre, ami gyakran, hát hogy mondjam, egy ilyen fasisztoid elemekbe is átmegy, ami természetesen egy az egybe Fidesz import, én úgy gondolom, hogy erre jövőképet építeni nem lehet.
Látod bármi jelét annak, hogy egyébként van jövőkép, csak úgy gondolták, hogy ez a stratégia lesz a biztos befutó, és azért döntöttek emellett? Ugye nemrég Még múlt héten, talán pénteken jelent meg egy interjú veled a Transtelexen, ahol azt nyilatkoztad, hogy nem tudod, hogy belekényszerítették-e őket, vagy maguktól döntöttek úgy, hogy
Ezt én
emellett a stratégia.
félig ironikusan mondtam, amit azt mondtam. Tehát
Oké.
továbbra is csak remélni tudom azt, hogy A. nem azonosulnak ezzel a világképpel és ezekkel az üzenetekkel az RMDSZ csúcsvezetésében. B. az RMDR tényleg egy önálló, politikailag autonóm aktor, aki nem azt csinálja, amit mások javasolnak vagy szugerálnak neki. Ezért arra gondoltam, hogy hát a legkérdettebb magyarázat az, hogy ez egy kampánystratégiai döntés volt. Ez tűnt a viszonylag könnyű és kifizetődő stratégiának. Bizonyára a folyt lévi meggyőzési munka a háttérben, fideszes politikusok, fideszes spindoktorok részéről. Szerintem végső soron egy racionális döntés volt. A szavazat maximalizálás szempontjából egy racionális döntés történt. Az
Racionálisnak
RMDSZ-en.
racionális, csak mekkora károkat okoz vele.
Így van.
Hát ez egy nem túl szép végszó ehhez a beszélgetéshez, de lássuk csak, még a hét folyamán biztos, hogy lesznek, érkeznek még elemzések és választási kiértékelők, meg látni fogjuk azt is, hogy végül is mennyire volt jó és mennyire volt eredményes ez a félelemkeltés és ez a zsigeri egzisztenciális krízis előidézése, mondjuk a Szórványban, ahol ugye próbáltak nagyon visszakerülni a városi megyei vezetésekbe. István, én nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál velünk, és ezeket a friss és még nem teljes adatok alapjáni gondolatokat, eredményeket végigtárolhattuk, és amik között hallgatói már így hétfő fejében ennyivel is többet tudnak arról, hogy milyen eredményeket értünk el
Hát
a
én is
helyi
köszönöm, és hát persze
hatóságén.
ilyen furi, hogy ilyen esszéisztikus volt, de hát tényleg adatok hiányában ezt lehet csak csinálni.
Hát így van, mi mindenképp szerettük volna azt, hogyha végül is valamennyire tematizáljuk azt, ami történt a tegnapi nap folyamán, illetve ennek a meglévő eredményeit. Ma este a Transtelexen lesz egy live műsor, amiben több szakember fogja majd megosztani az észrevételeit. Gondolom addigra már több adatunk lesz. Habár ha ilyen tempóban haladnak a dolgok, lehet, hogy nem lesz sokkal több, mint amennyi most van, de lehet, hogy valamivel okosabbak lesznek, és többet fognak tudni, de hát a hét folyamán gondolom ez véglegesül. Véglegesülnek itt a dolgok. Még a világ és két nap nem húzhatják a szavazatokkal teli zacskóknak a leadását. Rendben, hát a kedves hallgatók, a héten, ha minden igaz, akkor még egyszer találkozunk, és van neked még egyszer köszönöm, hogy itt voltál. Nektek
Én
legyen
is
egy
köszönöm.
további szép napotok, és találkozunk következő alkalommal is, vagyis még a hét folyamán. Minden jót, sziasztok!